Tök mindenkit mai alkalommal. Amiről mi szeretnénk beszélni, az gyakorlatilag az egyetemünkön folyó e-learning üzemeltetés, illetve az ezzel kapcsolatos tapasztalataink az elmúlt egy év különösképpen, illetve hát annyit szeretném még ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy nem előzmények nélküli ez a kutakodás, amit folytattunk, hiszen mindig is érdekes volt az, hogy az e-learning az egyetemen hova fejlődik, tehát milyen tempóban fejlődik, és azt lehet elmondani, hogy a pandémia előtt is elég dinamikusan bővültünk. De ennek ellenére jellemző volt az, hogy az e-learning ebben az időszakban az önkéntesség fémjelezte, szemben ugye 2020 márciusától, amikor egyszerűen kénytelenek voltunk tömegesen és gyakorlatilag egységesen új platformra vonulni, tehát a távoktatásba átvonulni. Jó, tehát amit nézni fogunk majd itt, az, hogy mivel járt ez az egész folyamat, megmutatjuk azt, hogy honnan származnak az adataink, illetve hát annak próbáltunk utána menni, hogy mit használnak a kollégáink, mit használnak az oktatók, és mire használják, és próbáltuk kideríteni, hogy vajon miért. Voltak bizonyos prekoncepcióink, ugye. Eleve ugye az alapfelállás az, hogy mi úgy tekintünk az e-learningre, mint a tanulási folyamatnak az egyik irányítási eszközére, fő irányítási eszközére, ami alapvetően a full control jegyében fogalmazódik meg. Tehát fontos szerepet kapnak a különböző tanítási és tanulási folyamatoknak az irányítása, ennek a monitorozása, stb. Kíváncsiak voltunk, hogy mennyire használják funkcionálisan a kollégák ezeket az eszközöket. Nagyon vegyesek a tapasztalatok egyébként ezen a téren. Erről részletesen nem fogok beszélni egyébként, mert további adatgyűjtésre van szükségünk, és ehhez egy új eszközt is próbálom majd bevetni a közeljövőben, tehát már most ismerkedünk vele. Illetve hát szintén kevés bizonyítható adatunk van arra vonatkozólag, hogy a pedagógus didaktikai szándék az hogyan nyilvánul meg. Esetleg itt az előző adathoz tudok kapcsolódni egy picikét, ugye ez egy kardinális probléma szerintem minden oktatási rendszerben, minden egyetemen, hogy a professzionális, nehogy Isten adaptív tananyagok léte, elkészítése az gyakorlatilag egy elég időigényes folyamat, elég költséges folyamat, és komoly rákészülést kíván, és ebben a helyzetben, amiben gyakorlatilag lassan másfél éve vagyunk, ebből van a legkevesebb, mert idő az nincs számunkra. Megemlítettem itt egy tiltólistát és az eszköz használattal kapcsolatosan. Voltak olyan eszközök nálunk tapasztalat alapján, amit nekünk kellett tiltót is listára venni, mert üzemeltetési szempontból kritikus helyzetet okoztak. Hogyan gyűjtöttük az adatainkat, honnan származnak az adataink? Egyrészt ugye mi nem kérdeztük meg a felhasználókat. Nagyon sokan különböző kérdőívekkel próbáltak ennek utána menni. Mi nem. Nem kérdeztük meg a felhasználókat. Nem használjuk a Moodle-nek az analitikai eszközeit. Ennek egyszerű oka van, bár a teljesítés nyomon követés és a folyamatok prognosztizálása szempontjából fontos lenne. Az e-learning szervezeti kultúra még nem áll azon a szinten, hogy tolerálja azokat a leveleket, amelyeket a rendszer gyakorlatilag generál. Tehát per pillanat a kollégák nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy üzeneteket kapnak a rendszerből, ami a különböző veszélyekre figyelmeztet. Több keretrendszert vizsgáltunk itt abból a szempontból, hogy az egyetemen több e-learning rendszer üzemel. Két nagyon nagy rendszer van működésben. Az adatok jelentős része egyébként az e-learning.ulide.hu-ról származik. Az egészségügyi képzések számára van egy szintén elég nagy szerve, de körülbelül a harmada a méretét tekintve az előző rendszerhez képest, és több kisebb rendszerünk van, illetve hát a terhelésnek a kezelésére már gyakorlatilag évek óta a vizsgáztatást azt kiszerveztük, tehát van kifejezetten a vizsgáztatás számára fenntartott szerver. Gyakorlatilag ez folyamatosan jól teljesít, tehát ennek a monitorozását azt gyakorlatilag kihagytuk a jelenlegi vizsgálódásaink köréből. Használtuk a Moodle tevékenység kezelését, ugye itt a bizonyos számoknak az elővarázsolására, illetve a különböző felhasználó adatokat és különböző jelentési adatokat gyűjtöttünk ki, ez mind a Moodle szolgáltatása, illetve erőteljesen építettünk egy ad hoc database query nevezetű kiegészítő modulra, amiben egyéni SQL kérdezéseket tudtunk a rendszerre kapcsolatosan megtenni. Kvázi ilyen módon üzemel a rendszereinkben egyfajta havi jelentés, tehát a különböző trendeket, növekményeket, azokat innen nyomon tudjuk követni, mind a felhasználók, mind a kurzusok tekintetében, illetve hát nagyon sokat várunk az IntelliBoardtól, mert rengeteg olyan kérdés fogalmazódott meg, amire nem tudtunk választ adni, illetve nem tudunk könnyen választ adni, csak hogy egy példát említsek, nem tudunk kari adatokat elkülönítve szerepeltetni. Gyakorlatilag egy olyan állapotban voltunk, hogy vagy mindent, vagy semmit. Tehát nagy egészeket tudtunk mondani. Az IntelliBoard viszont nagy segítség lesz számunkra. Egyrészt látszik, hogy több platformon elérhető, vagy több platformhoz elérhető a szolgáltatás, és mind a keretrendszer adminisztrációját tekintve, mind a kurzusok adminisztrációját tekintve, tehát a tanári tájékozódásnak, illetve gyakorlatilag a hallgatói tájékozódásnak is teret tud adni, és hát látszik, hogy nagyon szépen egyedileg kérdezéseket tudunk összeállítani, illetve hát az igényeknek megfelelő adatokat tudjuk kinyerni a rendszerből. Szóval, beköszöntött 2020 márciusa, és már addig is tekintélyes számú kurzussal és oktatóval rendelkeztünk az e-learning rendszerekben, de itt beindult egy olyan folyamat, amit kezelni kellett. A méret növekedés nagyon komoly működési problémákat okozott. Már odáig jutottunk, hogy gyakorlatilag nagyon, nagyon pontosan kell skáláznunk az e-learning rendszereket, illetve a szervereket alattaig Isten igazából. Nagyon komoly optimalizási feladatokat kellett végrehajtani, mert a korábbiakban nem működött ez olyan jól, illetve hát az önkéntesség mellett ez egy sokkal-sokkal-sokkal kisebb terhelést jelentett mindenféle szempontból, tárhely szempontjából, felhasználó számból, mennyiségek számából. Gyakorlatilag átéltünk az elmúlt év olyan során egy olyan dolgot, hogy migrálnunk kellett a szolgáltatást új szerverre, tehát az előző szervereink, amelyek a pandémiában részt vettek a kezdetekben, gyakorlatilag olyan mértékben leterhelődtek, hogy új infrastruktúrát kellett építeni a teljesítőképességnek a növelése érdekében. Néhány szám. Ugye látszik, hogy ez csak a központi rendszerünk, tehát az a bizonyos e-learning.unide.hu. 36 ezer felhasználóval kell számolnunk, 2000 fölött van az oktatóknak a száma. A látható kurzusok száma az fölöttem a 11-es, közel 5000 rejtett kurzus van. És a modulok száma, ugye ez iránt érdeklődtünk mi hevesen, hogy hány és milyen modul kerül használatra a rendszerben. Tehát magyarán szólva, hogy publikálják a tananyagokat, milyen kommunikációs lehetőségekkel élnek a kollégák, illetve hát milyen számonkérés és egyéb formákat használnak, tehát hogy milyen trendek fogalmazódnak meg, és hogyan alakul ez az idő folyamán. Azt kell tudni, hogy nálunk a beiratást azt bizonyos szempontból tudjuk automatizálni, tehát mert sok egyetemen nem újdonság, hogy a Neptunnal tudjuk szinkronizálni a beiratkozásokat. Ehhez képest, hogy ez a preferált beiratkozási forma még mindig nagyon magas a úgynevezett manuális beiratások száma. Ugye ezt fejlesztési igény is gyakorlatilag, hogy a Neptun tudja megoldani azt, hogy az egyes tanulócsoportok, tehát a csoportbontást azt tudjuk érvényesíteni, és nem a tárgy összes hallgatóját, hanem a tárgy csak bizonyos hallgatóit tudjuk automatikusan áthozni. De ez annyira nem kardinális, tehát annál több itt a manuális beiratások száma, mint amennyi kellene. Ugye ez biztonsági problémát jelent olyan szempontból, hogy rendszeresen vannak lemaradozó hallgatók a kurzusokból. Illetve hát van még mindig ez az önbeiratási módszer, ami szintén problémát okoz, mert nem lehet garantálni ezt, hogy a hallgató megfelelő időben megjelenjen a kurzuson. Lássuk a trendeket. Elindult a pandémia, tehát márciusától látjuk a kurzusoknak a növekedését. Gyakorlatilag közel 5500 kurzus volt korábban az alaprendszerben, és gyakorlatilag ez megduplázódott a fél év során. Ugye ez az 5500 kurzus, ez a korábbi éveknek a kurzus számát jelenti, tehát gyakorlatilag 3, 4, 5, 6 és sőt bizonyos rendszerekben van olyan kurzus, ami 11 éves időfutamot élt már meg. Ez most gyakorlatilag megduplázódott az első fél évben, és ez folytatódott a második fél évben. Ugye itt februári az utolsó adat, ehhez képest valamivel magasabbak a számaink, illetve hát itt a folyamatos karbantartás és takarítás a felesleges kurzusok eltávolításával van egy olyan gap, hogy gyakorlatilag a kurzus ID-k tekintetében 18 ezer fölött vagyunk. Ergo azt jelenti, hogy az elmúlt időszakban kb. 3 ezer felesleges kurzust töröltünk. De a törekvésünk egyébként az, hogy az e-learning rendszerben éles körülmények között a lehetőség szerint egy tanévnyi kurzus mennyiség szerepeljen, tehát nem tervezzük azt, nem szeretnénk azt üzemeltetési szempontból, hogy bizonyos kurzusok feleslegesen évekig bent legyenek a rendszerben. Korábban akár azt is megengedhettük magunknak, hogy minden évben teljesen új kurzus épült, úgyhogy a korábbiak is megmaradtak, bár ezzel hál' Istenre kevesen éltek. A kommunikációs formák radikálisan átalakultak, illetve egyáltalán előtérbe kerültek a kommunikációs formák. Ugye klasszikusan a fórumozás volt az, amit támogattunk. Az alapeszközök között még ott van a chat, de például ez volt az egyik olyan eszköz, amit tiltó listára tettünk, mert olyan extrém terhelést okozott, hogy adott esetben ez a keretrendszer ideiglenes összeomlásával is jár, tehát felzabálta az erőforrásokat. Úgyhogy ezt is még néhány olyan modult, ami feleslegesen jelentőségéhez képest, pláne feleslegesen túl sok erőforrást kötött le, ezeket kikapcsoltuk, eltávolítottuk a rendszerből. Tehát kommunikációra alapvetően maradt a fórum. Érdekes, hogy mondjuk az első pandémiás fél évnél hogyan alakultak a fórumozásnak az eredményei. Tehát látjuk, hogy dinamikusan nőnek ezek a fórum hozzászólások, illetve a fórumoknak a száma. Ezzel ellentétben az őszi fél évben ezek radikálisan szerényebbek váltak. Ennek nemes egyszerűséggel az az oka, hogy megváltozott a kommunikáció formája. Tehát egyre erőteljesebben jelentőséget kapott a videokonferencia rendszereknek a használata, ami nem feltétlenül áldásos, de több okból kifolyólag ezek kerültek preferálásra. Adottság szinten ugye két rendszert használunk, a kék a Big Blue Button-t jelöli, a piros pedig a WebEx-et jelöli, és látjuk itt, hogy radikálisan megemelkedett augusztusra, tehát gyakorlatilag a második pandémiás fél év, a tavalyi őszi fél évnek az alkalmazása. Ha ezeket az adatokat nézzük, akkor kicsit átnyúlva februárra látjuk a számokat. Érdemes nézni, hogy az összes résztvevő száma, illetve hát különböző meetingeknek a száma az hogyan alakul, és ehhez képest a legfrissebb adatokat tekintve, tehát a tegnapi adatokat tekintve látjuk, hogy a harmadik fél évnek még messze nem vagyunk a végén, gyakorlatilag a derekán tartunk, de már az előzőekhez képest duplázódott a videokonferencia rendszer használatának a száma. Ez még ahhoz képest is durva növekedés, hogyha feltételezzük azt, hogy többek között a mi részünkről is megvan egy terelés, a kollégákat a BBB-ről radikálisan tereljük át a WebEx használatára, mert itt az erőforrások azok sokkal kellemesebbek és sokkal, sokkal biztosabban állnak. Egy fontos dolog volt azt megnéznünk, hogy az értékelés és a mérés az milyen szerepet tölt be az e-learning rendszerben. Ugye itt rengeteg önelező teszt, rengeteg vizsga zajlott le. Nagyon sok vizsgáztatás az elmúlt fél években online történt meg. És ezt látjuk a következő dián, tehát a tesztek feladatok szintén a tavalyi első és második fél év adatait látjuk. Rengeteg feladat született, és rengeteg teszt született. Ehhez képest ez újra nagyon emelkedett. És ha megnézzük, hogy a tananyagok hogyan jelennek meg, akkor ezt a kurzusokat végiglátogatva is nagyon látszott, hogy alapvetően, ha megnézzük azokat a formákat, amelyeket mi magunk is preferálunk, tehát a könyvnek a használata nagyon alacsony, bár radikálisan nőtt. Mondjuk hozzáteszem ezt, hogy ez a radikális növekedés többek között annak is köszönhető, hogy kurzus sablonokat használunk, tehát nem üresen adjuk az oktatóknak az újonnan induló kurzusokat, hanem az adminisztratív tevékenységek jelzésére a követelmény, az ajánlatilag, stb. Megjelenítésére gyakorlatilag adunk felületet, úgyhogy ez is benne van ezekben a növekedésekben. De egyértelműen látszik, hogy sajnos egyértelmű, hogy az állományok használata a domináns. Ugye ez az, amit a legkönnyebben tudunk előállítani, ez az, ami esetleg évek óta rendelkezésünkre áll, és némi kozmetikázással ki tudunk tenni a kurzusainkban. A struktúrált formáknak, tehát a különböző külső szerzői rendszerekben létrehozott tananyagoknak, SCORM csomagként való beillesztése, vagy akár multimédiás önálló csomagként való beillesztése, vagy a lecke használata, ez töredéke. Ez valamennyire előre jelzi azt is, hogy mindkét esetben ugye egy nagyon jól tervezett oktatási folyamatot kellene megvalósítani, és pont ezek az eszközök nincsenek használva, amelyeket ezeknek az oktatási folyamatoknak a megvalósítására szolgálnak. Ha megnézzük a megoszlását az állományoknak, akkor látjuk, hogy nyilvánvalóan szerzői okokból is a PDF az vastagon vezet, illetve hát relatíve a PDF-ek számához képest alacsony a médiatartalmak száma, legalábbis ezen a szerveren, de hát ez sokkal nagyobb problémát okoz, különösen a videóknak a megszaporodása. Úgyhogy ezt is kezelnem kell a jövőben. És akkor lássunk modul használattal kapcsolatos információkat, amit az Intelliboardból tudtunk kinyerni gyakorlatilag. Ugye ez egy HTTP kérések, tehát nem azt mutatja, hogy hány darab van valamiből, hanem ennek a használatát mutatja, és ezzel látjuk azokat a dominanciákat, amelyek megnyilvánulnak. Ugye látszik itt is, hogy a tesztek vezetnek radikálisan, sőt, ez gyakorlatilag nagyon durván fog nőni az elkövetkezendő időszakban, mert az első hónapokban még nem jelennek meg a tesztek a képzés során, most már viszont mindenféle évközi felmérések, önelező tesztek is elérhetővé váltak. Nagyon fontos a tartalom, nagyon fontos a feladat, ugye fent látjuk ez az assign, illetve hát egy alul van még egy kiugró érték, ez a bizonyos öt tendens, ami a jelenléti ívet jelenti, ezt a később majd látjuk is, hogy mivel fog járni. És akkor három kart ragadtunk ki a vizsgálatunkban. Az első a BTK, ahol 2819 kurzussal indultak. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egyébként, hogy ők a pandémia előtt, mintha nem léteztek volna. Tehát alig voltak a karon e-learning képzések. Ez az első fél évben okozott is némi anomáliát, mert tanástalanok voltak, nem ismerték a rendszert. Azt se tudták, hogy van. Tehát probléma van. És akkor lássuk a számokat, csak úgy vizualizálják a nagyobb kiugró értékeknél, hogy miket használnak a kollégák, és akkor most nézzük meg a következő kart, a GTK-t, ami látszólag csak 725 kurzusra döbbenetes számokat produkál, tehát sokkal nagyobb az aktivitás a karri kurzusokban, illetve hát nyomát lejjük annak, hogy ez a bizonyos öttendensz, az a jelenléti év, az itt dobja meg értékesen. Tehát a rendszerben lévő jelenléti évek, tehát a jelenlétnek az adminisztrálása ezen a karon gyakorlatilag elvárás. Azt kell tudnunk egyébként a karról, hogy ők azok, akik irányítják tudatosan ezt a folyamatot. Tehát egy nagyon komoly szabályozása van annak, hogy hogyan kell használni az e-learning rendszert, hogyan kell felépíteni. Saját kari sablonjuk van, tehát a folyamat szervezésben, az oktatási folyamatok áttekinthetőségben, egységesítése szempontjából. Egyedül itt van egy olyan törekvés, ami talán mindenütt máshogy jó lenne. És akkor még egy másik kart szeretnék megmutatni, amely szintén közel 2000
plusz előadó, amúgy idő van.
Sietek akkor gyorsan, mert vannak ennél lényegesebb. Ugye ez a kördiagram jelzi, hogy a különböző modulok azok milyen mértékben kihasználtak. Ettől függetlenül egy nagy problémánk van, hogyha a kurzusok teljességét vizsgáljuk, akkor hiába van döbbenetes mennyiségű tananyag és modul a rendszereinkben, a kurzusok jelentős részében az üresség a meghatározó. Tehát nincs, nem történik semmi. Kíváncsiak vagyunk, hogy honnan történnek, vagy hogyan történnek a dolgok. Nagyon fontos a továbbiakban az, hogy mit szeretnénk leképezni az e-learning rendszereinkben. A jelenléti képzésnek a sajátosságait, vagy pedig a blended learningnek, én az utóbbira szavaznék. Gyorsan, mire van szükségünk? Rengeteg pénzre. Amivel számolnunk kell, hogy mivel domináns oktatási formává vált az elmúlt időszakban, és meghatározó lesz véleményünk szerint a következő időszakban is, tartalomfejlesztésre és a különböző technikai beruházásokra mindenféleképpen sort kell keríteni. Tehát erre többet kell költeni. És nagyon röviden a konklúziókról. Sokaknak okozott problémát a rendszer használata. Először találkoztak velük, gyakorlatilag a kényszer hatására kerültek be, nem volt idő arra, hogy elsajátítsák exakt módon a rendszer működését. Ugyanakkor nagyon sok jó tapasztalatunk van, nagyon sokan jelezték vissza azt, hogy ha elmúlik a pandémia, ők akkor is szeretnék használni ezt a rendszert, mert rettentő sok kényelmi funkció van benne, nagyon sok eddig problémás folyamatot meg tudnak szervezni benne. Illetve egyértelműen látszik az, hogy az időhiány az a tartalmak megjelenésében jelentősen szerepel. Ugye beszélni bármikor tudunk, gyakorlatilag ahogy az idő telt, úgy terelődött az oktatási folyamat abba az irányba, hogy tartsunk videokonferenciákat, és nem foglalkozunk a tananyaggal. Ezért aztán fontossá vált, hogy a jövőben egyrészt a beruházások fényében erősítsük ezt a folyamatot, illetve a képzők képzése az sokkal nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, már csak azért is, mert az e-learning a minőség irányítás része kell, hogy legyen egy egyetemen. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket!